6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya állapota fokozatosan javul, de még mindig kórházi kezelést igényel. A Szentszéki Sajtóközpont közleménye szerint Ferenc pápa még mindig mozgás és légzés terápiára szorul, ezek a kezelések a jelenlegi helyzet szerint további fokozatos javulást eredményeznek. Most először tartja hazánkban a Pannonhalmi főapátságban plenáris ülését az osztrák püspöki konferencia. Március 17-e és 20-a között a tanácskozás fő témái között szerepel az osztrák szinodális folyamat folytatásáról való egyeztetés. Továbbá a püspökök a tervek szerint megvitatják a jelenlegi osztrák társadalmi és egyházi helyzetet is. Ternyák Csaba egriesek áldotta meg a megújult Csajóládi római katolikus templomot. Az ünnepi Szent Mise homíliájában az egriesek kiemelte, hogy a belső békére csak Istennél lelhetünk. Életünk leghétköznapibb eseményeiben is rácsodálkozhatunk, hogy ezek Istennek a szelíd felhívásai arra, hogy egyre inkább hozzátérjünk, hogy egyre inkább beengedjük őt életünkbe, és egyre inkább átalakuljunk, fogalmazott a főpásztor. Március 21-én pénteken tartják az idei tavaszi családpasztorációs papit találkozót Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaházában. A találkozó témája a 30 éves Evangelium Vitae kezdetű enciklika és annak aktualitásai lesznek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A magyaroknak ma azért kell szabadságharcot vívniuk, hogy gyermekeit normalitásra, a keresztény értékek tiszteletére és megtartására nevelhessék, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Székelyudvarhelyen. Soltész Miklós ünnepi beszédében rámutatott: ragaszkodunk ahhoz, hogy gyermekeinket, fiataljainkat normalitásra és a keresztény értékek tiszteletére és megtartására nevelhessük. Ez a mi szabadságharcunk. Óriási erő a szabadság és a szuverenitás. Magyarország függetlenségét meg kell őrizni minden pillanatban, mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője Gyulán. Simicsko István kifejtette, ezt a két értéket könnyű elveszíteni, és csak sok áldozat árán lehet visszaszerezni. A magyarság története ennek ékes bizonyítéka, ezért meg kell becsülnünk a szabadságot és a szuverenitást. Nemzeti ünnepünk évről évre összehozza a magyarságot itthon és a határokon túl egyaránt, emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára Kiskun Majsán. Beneda Attila arról beszélt, minden magyarnak joga van egy jeles napot emlékezetébe vésni és szívébe zárni, megélni az ünnepet és benne az ünnep örömét a nemzeti lobogó színeivel. Beneda Attila rámutatott, ahogyan az áprilisi törvények nélkül, ugyanúgy nem lehetünk meg mi sem az alaptörvény nélkül, amely kimondja, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam és védelmezi állampolgárait. Az alaptörvény pedig a mai kor kihívása szerint tovább is megy, és védi a házasság intézményét, a családot és támogatja a gyermekvállalást. Országszerte rendben zajlottak a március 15-i rendezvények, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán az operatív törzshöz beérkezett információk alapján azt közölte, a rendőrség országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. A brit kormányfő szerint Vladimir Putyin orosz elnöknek előbb-utóbb tárgyalnia kell az ukrajnai békéről. Keir Starmer erről azon a virtuális csúcstalálkozón beszélt, amelyet a két héttel ezelőtti londoni tanácskozás után hívott össze. A brit miniszterelnök az esemény végén úgy fogalmazott, elkezdődik az ukrajnai békefenntartás előkészítésének műveleti szakasza. Magyarország erre a találkozóra sem kapott meghívót. Erős olykor viharos széllel jelentős lehűlés érkezik hétfőn, és az ország középső részein záporok is kialakulhatnak. Kettől jellemzően derült napos idő várható 10 Celsius fok körüli csúcshőmérséklettel. Éjszakára visszatérnek az éjjeli fagyok. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. S most lássuk a ma esti időjárásunkat. Erősen felhős, borult idő várható. Hazánk déli felén eső is lesz. Az északi a szél, az éjszaka második felében a Dunántúlon élénk lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: a Szent Péter Bazilika oszlopos madonnája az egyház szolgálatában. Vértesaljai László művészettörténeti lelkiségi jegyzete. Az oszlopos madonna Máriás közbenjárása napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével éppen az oszlopos madonna ikonja köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Hogy mennyire nem véletlen ez a választás, próbálja elmagyarázni a műsor a kettkép érdekes és izgalmas történetén keresztül. Az oszlopos madonnára időről időre, gyakorta jelentős pillanatokban különleges feladatot bíz rágont viselés, csak az utóbbi időt tekintve a II. Vatikán zsinat során 6. Pál pápa a Mater Ecclesiae, egyház anyja címmel tüntettek ki. II. János Pál pápa az 1981-es merénylet kísérlet után az ikon mozaik másolatát a Totus Tuus jelmondatával a Szent Péter térre néző apostoli palota együttes bronzkapu feletti homlokzati részére emeltette. Napjainkban pedig a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Mindez egy 600 éves Mária ikonnal történik, amiről azt sem tudjuk, ki festette. Ám a neki tulajdonított különleges szerep miatt úgy látszik, ez nem is annyira fontos. Az egyedüli fontosra ugyanis a Péter sírja a zarándokló hívek kezdettől fogva tévedhetetlenül ráéreztek. Ennek a képnek ereje van. Tud valamit, és a gyermeké tartó szűzanya meghallgatja a hozzá fohászkodókat. A kora reneszánsz korba származó istenanyja ikon nem tartozik a jól ismert madonna típusokhoz, bár egyértelműen itáliai bizánci hatásról tanúskodik, főként a szűzanya maforionja, vagyis a hagyományosan kék színű kendőköpenye, amely a fejét és a vállát borítja a szokásos csillagokkal, ami szűzi tisztaságát jelzi a szülés előtt, alatt és utána. A szűzanya tekintete szép metszésű szemeivel biztató pillantás, amely egyszerre vigasztal és erősít. Ellenben a gyermek csupa báj és játékosság, a kicsi lábait fölemeli és jobbjával lendületesen áldást ad. Arcán életerős mosoly, amely megvidalmítja a riát tekintő hívek lelkét, és meglehet, hogy éppen ez az egyik titka a nagy népszerűségének. Anyja nem mutat rá, hanem kezeivel tartja a gyermeke törzsét, így különösen is illik rá a szó, hogy oszloptartó anya. Az ikon eredeti neve Beata Maria Virgo ad Columna, és így az oszlopos boldogságos Szűz Mária sajátos vonásaként rögzíti az oszlopot. Ezt a 600 éves freskót ugyanis az 1400-as évek első harmadában az eredeti konstantini Szent Péter Bazilika főhajója baloldali oszlopsorának harmadik oszlopára festették. Természetesen előbb emberfő magasságban bevakolták a márványoszlopot, mint amit sok helyütt másutt is megtettek, főként a régi ókeresztény bazilikák esetében, ahol a templom hajójában csak oszlopok álltak, hogy aztán egyikre másikra ráfessék az óhajtott védőszentet. Az oszlopnak funkciójából adódóan jelképes szerep is jutott. Az oszlop maga ugyanis tartószerkezet, hordozza a ránehezedő súlyt, így az egész tetőszerkezetet. Az oszlopok együttese a Szent Péter Bazilika esetében valóságos oszlop erdőt jelentett. Négy sorban 22, összesen 88 oszlop tartotta a födém nagy súlyát. A kolumna, oszlop, görög szó neve, stylos. Pál apostol Galatákhoz írt levele önéletrajzi részében így szerepel, Barnabás kíséretében fölment Jeruzsálembe, ahol Jakab, Péter és János, akiket oszlopoknak tekintettek, felismerték az osztály részül neki juttatott kegyelmet, és az egyetértés jeléül kezüket nyújtották neki, Pálnak és Barnabásnak. Az apostolok valamennyien a hit oszlopai, és ha ez igaz, mennyivel inkább érvényes arra a názareti lányra nézve, aki maga is egyedül csak ő, szó szerint testében hordozta az Isten fiát. Ennek az egyedülálló szerepnek a felismerése az alapja a Mária tiszteletnek, amelynek gyökereiről éppen a Szent Péter Bazilika Péter sírja melletti máriás karcolatok tanúskodnak, méghozzá már az első századoktól kezdve. S ha ehhez a valósághoz még az oszlop jelentés jelképesen is csatlakozik, akkor az tényleg különleges figyelmet igényel. Onnyit ismerjük az oszlopos Madonna elhelyezésének eredeti helyét, hogy a bazilikának a 16. század második felében élt Tiberio Alfarano nevű derék kanonokja egy nagyon részletes alaprajzot készített 1590-ben, és az új bazilika vonalaiba belerajzolta a régi konstantini templom alaprajzát és a hozzá kapcsolódó épületeket. Ezen a gondos és aprólékos térképen minden kaput, oltárt, kápolnát, képet sorszámmal látott el, amit aztán részletesen meg is nevezett egy hosszú lajstromban. Érdekességképpen említem meg, hogy a régi bazilika kereszt hajójától délre, vagyis balra megrajzolja egy kicsi, mégis háromhajós önálló kápolnának az alaprajzát, amelyet Sanctus Stephanus Minornak, kisebb Szent István kápolnának nevez. Ez a Scola Hungarorum, a Szent István királyunk emeltette magyar zarándokház kápolnája, amelyet a 8. században építettek, és amit 19. János pápa 1030 tájt a magyar zarándokoknak adott, akiknek a királya éppen István, az első vértanú diákonus nevét viselte. Alfarano térképét olvasva tudjuk, hogy a baloldali harmadik oszlopra festették az oszlopos Madonnát, de a szerző azt is feljegyezte, hogy alatta állt egy márvány szentelt víztartó. Ebből az is következik, hogy a bazilikába lépő hívő lélek köteles tisztelettel a szentelt víztartóhoz ment, ahol aztán föltekintett a fölötte levő szűzanya és gyermek ikonjára. Madonna mia pietà. De hogyan is lehetséges mindez, ha egyszer a régi bazilikát már II. Gyula pápa 1506-ban elkezdte átépíteni? Nos, éppen a megkezdett munkák miatt a régi bazilika fejétől, szentejétől számítva annak nagyobbik részét lebontották, hogy helyet készítsenek az új bazilika sokkal terjedelmesebb falainak a megépítéséhez. Mint hogy a munkálatok a sok nehézség és pénzhiány miatt csak lassan haladtak, ezért harmadik Pál pápa 1538-ban egy választó falat, ez a híres Muro Divisorio építetett az új építkezési terület és a még megmaradt régi bazilika közé. Ebben a maradék bazilika részben viszonylag zavartalan tovább folytathatta a kultikus tevékenységet, sőt, a zarándokok még tovább is juthattak, hiszen fenntartották a Szent Péter sírjához jutás lehetőségét. Noha az új bazilika falai és óriási pilaszterei már álltak, de az egész építkezés nyitottan tátongott az ég felé, kupola és boltozott híján. Ha tehát a város felől érkező zarándokokkal belépünk az Alfarano kanonok megrajzolt a Szent Péter bazilikába, akkor először egy rövidebb oszlopos csarnokba jutunk, és baloldalt a harmadik oszlopon megpillantjuk az oszlopos Madonnát, majd a választófal egyik kapuján áthaladva egy épülő barokk templomba kerülünk, ahol építési anyag és törmelék közt tudunk csak előre haladni egészen Szent Péter apostol sírjáig. Mai szóval élve hibrid templom állott ott, amely közel fele részben ókeresztény, másrészt pedig barokk stílusban fogant. Így érkezünk el az Úr 1575-ös esztendejéhez, ami természetesen szenté volt, sok-sok ezer zarándokkal, akik persze mit sem tudtak a zavaros állapotokról. Szerencsére 13. Gergely pápa volt annyira gyakorlati érzékű, hogy a lehetőségekhez képest rendet teremtsen az zarándokok számára. Egyrészt tette ezt az építkezési területen, másrészt pedig átfésülte és megtisztította a maradék bazilikába behordott oltárokat, sírokat és képeket. Sok régi templomi berendezést szanáltak ekkor, de az oszlopos Madonnához senki nem mert nyúlni, még a pápa sem. De olvassuk csak az említett Alfarano kanonok feljegyzését mindenről, amit a Fabbrica di San Pietro, a bazilika építéséért és fenntartásáért felelős ősi Szent Péter műhely naplójában rögzített. A nagyhajós templom harmadik oszlopán állott a dicsőséges Szűz Mária, sok évszázada nagy gráciával megfestett ősségi képe előtte a Szentelt víztartóval. 1574 decemberében elkezdték megtisztítani az oszlopok megrongálódott képeit, közülük csak párat hagytak meg, elsőként Krisztus anyjának oszlopos Mária képét, amely aztán az 1575-ös szentév során sok csodát művelt, amiért is az emberek, mindenféle fajtából valók, elkezdték nagy tisztelettel illetni a képet, és ennek kifejezésére ezüst fogadalmi tárgyakat, táblácskákat, díszes gyertyákat, sőtlen és gyapjuk elméket is vittek a Szent Szűznek. A bazilika kanonokjai azonban ezeket a votív, azaz fogadalmi ajándékokat átirányította a közeli Madonna del Soccorso, a segítő szűzanyag egyképéhez, amelyet áthoztak az építési területről a maradék bazilikába, és amit ők híresebbnek és tiszteletre méltóbbnak tartottak. Ám minél inkább elhordtak az oszlopos Madonnának szánt ajándékokat, Róma népe és a zarándokok, annál többet hoztak helyette, és a csodák száma is egyre csak szaporodott. A kanonokok pedig látván a mind nagyobb tiszteletet kénytelenek voltak egy fa építményt emelni az oszlopos Madonna elé, hogy a sok fogadalmi ajándékot a hívek azon elhelyezhessék. A közeli Szent Bonifáció oltáron pedig szentmisét mondattak a szűzanya tiszteletére. A szent év elmúltával sem szűnt meg az áhítat olyannyira, hogy 1578. április 16-án egy káplánt neveztek ki, aki az oszlopos Madonna elé helyezett alkalmi oltáron naponta bemutatta a legszentebb áldozatot. Most már a kanonokok is fölbátorodtak, és 1579. márciusában elrendelték, hogy minden szombaton itt imádkozzák el a Loretoi litániát a Salve Regina énekkel együtt. Azon év májusában pedig a kegyképhez díszes márvány keret építményt emeltek egy új márvány oltárral együtt, amelynek közepén két porfír oszlop fogta közre az oszlopos kegyképet, tetejére timpanont helyeztek, oldalról pedig bábos korláttal látták el. Ez a példa követendőnek bizonyult, mert az 1600-as következő szentév során a Kapitólium dombján álló Aracsőli ég oltára Szűz Mária Ferences templom egyik ugyancsak oszlopra festett kegyképét foglalták oltárba, pontosan a Szent Péter Bazilika oszlopos Madonnájának mintájára, méghozzá állítólag ugyanazon Giacomo della Porta építész terve nyomán, aki az eredetit is készítette. Az oszlopos Madonna utolsó csodáját az eredeti helyén 1650 jegyezték fel, amikor az immáron düledező öreg bazilika magas gádorfaláról a kegykép fölött álló márvány ablakkeret egy része leesett. Egy jókora darab pedig éppen a kegykép oltárára zuhant, és noha egészen szorosan körülvették a térdeplő zarándokok, közülük senki nem sérült meg. Az IGL azonban 5. Pál pápát arra indította, hogy véglegesen lezárja és lebontsa a régi bazilika még megmaradt részét, hogy a helyén az új templom főhajójának bejárati részét megépítse. Természetesen gondoskodott az oszlopos Madonna kegykép méltó elhelyezéséről a már kész új bazilikában. A korábban említett segítő szűzanya kegyképet még 13. Gergely pápa bevitte az új barokk templom első, róla elnevezett Gergely kápolnájába a jobboldali kereszthajó mellett. Az oszlopos Madonnát azonban Isten népe akkor még nem engedte elmozdítani, csak később az IGL hatására. Időközben, még az IGL érkezése előtt 1599-ben kijelölték az oszlopos Madonna helyét az új bazilikában, mégpedig a templom baloldali hajójának sarokkápolnájában, ahol Giacomo della Porta tervei alapján új oltárt építettek a régi mintájára. Végül 1607. február 2-án a purifikáció, vagyis Szűz Mária megtisztulása ünnepén, amit ma Gyertyaszenttől boldogasszony ünnepének mondunk, nagy pompával megtartott körbenetben átvitték a kegyképet az új helyére. A közel 50 évig kanonokként szolgáló Tiberio Alfarano leírja, hogy előbb nagy gonddal lebontották a régi bazilika tetőzetét, aztán a gádorfalat, majd sorra földre döntötték a főhajó 11 méter magas megmaradt oszlopait, amelyek átmérője közel 1 méter volt. Alfarano leírja, hogy különös gonddal bántak a szizonya oszlopával, hogy megóvják a rajta levő freskót. Még Andrea de Bianchi, római asztalos mester nevét is megemlíti, aki hatalmas fűrésszel az ikon alatt és fölött elfűrészelte a márvány oszlopot. A munkálatokat már Carlo Maderno építész irányította, aki a következő években készítette el az új bazilika átriumát és homlokzatát. Az oszlopos Madonna végül Nagyszent Leó pápa és 3 névrokon pápa, 2., 3. és 4. Leó pápák sírkápolnája közelébe került. A vatikáni nagykáptalan 1645. februárjában aranykoronát ajándékozott a Szent Szűznek és a gyermek Jézusnak. A következő mozzanat már a 2. vatikáni zsinat 4. időszakának a végéhez kapcsolódik. Miután a zsinati atyát lezárták és elfogadták az egyházról szóló Lumen Gentium kezdeti dogmatikai konstitúciót, 6. Pál pápa 1964. november 18-án ünnepélyesen kijelentette. Ezért szeretett fiaim és leányaim, örömmel jelentjük be nektek, hogy az egyház tanítását körvonalazó ökumenikus zsinat ezen ülését azzal az örömmel fejezzük be, hogy a szűzanyát az egyház anyjaként elismerő Mater Ecclesiae címmel tüntetjük ki. Ez a cím segíteni fog bennünket abban, hogy Máriát, mint a világ legszentebb szerető királynőjét, az egység anyai központját, üdvösségünk jámbor reménységét ünnepeljük. 6 évvel később, 1970-ben ezt a kitüntető címet, Mater Ecclesiae, egyház anyja, bronzbetűkkel bevésték a kegykép fölötti márvány intarziába. 11 évvel később, 1981. május 13-án lövések gördültek el a Szent Péter téren, és 2. János Pál pápa életét, ahogy azt később ő maga értelmezte, a fatimai szizonya közbenjárása mentette meg. Szent II. János Pál pápa hálából még abban az évben az apostoli palota Szent Péterre néző épületének egyik sarok ablakába állította föl az oszlopos Madonna Mater Ecclesiae kegykép mozaik másolatát, amelynek alsó sarkába iratta jelmondatát Totus tuus, egészen a tiéd. A Máriás közbenjárás napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos Madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Befejezésül mi is imádkozunk a szűzanyához, ahogy eleink mindig is tették nagy szükség idején. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekednek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. A Szent Péter Bazilika oszlopos madonnája az Egyház szolgálatában címmel Vétes Agyai László olvasta fel művészettörténeti lelkiségi jegyzetét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vétes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Ha valaki katolikus templomban szeretne házasságot kötni, köztudott, hogy előtte oktatásra kell járnia. Ezekben a napokban kezdődnek plébániáinkon a jegyes oktatások. Nagyobb városokban több esküvőt tartanak egy-egy templomban, kisebb településeken az is előfordul, hogy több év is eltelik, amíg esküvőre kerül sor. Évtizedek óta tartok jegyes oktatást, és ahogy egyre idősebb leszek, egyre bátrabban nyúlok olyan témákhoz is a jegyes oktatás során, amelyekben fiatal papként talán még visszafogottabban, óvatosabban és a témát jobban kerülő módon közelítettem meg. Megfigyeltem, hogy a házasságokban, amelyeket az utóbbi időben kötnek, többnyire nem csak kitolódik az életkor, hanem már előzőleg össze is költöztek a fiatalok. Amikor valami módon egyszer csak elhatározzák, hogy na, akkor templomban is házasságot kötnek. Azt az egyházi előírást, hogy a házasságig ne éljen együtt a fiú és a lány, úgy tűnik nekem, már nehezen tartják a fiatalok. Ezért az első jegyes oktatáson arról szoktam beszélni, hogy jól lehet az egyház előírása az, hogy szexuális életet csak már mint férj és feleség élhetnek. Ismerve a realitást, tudom, hogy ezt a gyakorlatot ma már többen nem tartják. Mégis mondanom kell, hogy tudják. Ez az egyház előírása és elvárása. Sietve teszem azonban hozzá, ilyen esetben, hála Istennek, hogy végre úgy döntöttetek, hogy amit egyébként már mindenki tudott, munkatársak, iskolatársak, egyetemi csoporttársak, szüleik, testvéreik, barátaik, barátnőik, hogy ők együtt élnek, azt végre vállalják ilyen módon is. A jó Istennel is tudatják, és hogy Isten előtt felelősséget vállalnak egymásért, és egymás mellett végleges döntést hoznak. Annak ellenére, hogy az utóbbi időben kitolódott a házasságkötés életkora, mégis szoktam mondani a fiataloknak, ne siettessék az esküvőt. Mindennek megvan a maga ideje, az írás szerint, és ez vonatkozik a jegyességre is. Akár csak az évszakok váltakozását, a jegyesség idejét sem lehet, és nem is szabad siettetni, hiszen együtt akarják nyakukba venni a világot, és ez nem egyik napról a másikra megy, főleg ha közben lázasan szervezik életük legnagyobb társas eseményét. Úgy érdemes tehát kitűzni az esküvő dátumát, hogy bőven legyen idő a kapcsolatok ápolására. Legyenek türelemmel a házas életük megélésében. A kísértést mindenki megtapasztalja, akár házasságban él, akár egyedül. Így próbálja a sátán tönkretenni Isten ajándékát. És azután sem adja fel, hogy az ember az oltárnál kimondta a boldogító igent. Ha most nem állnak ellen, lehet, hogy később sem fognak tudni, hiszen akkor sem lesz könnyebb. Amúgy pedig, ami igazán értékes, arra megéri várni. Nagyon fontos, hogy ismerjék meg egymás családját. A mai rohanó világban, ahogy mondani szoktuk, a legtöbben távol élnek szeretteiktől, szüleiktől, testvéreiktől, a házasság sikeréhez viszont közösségre és családra van szükség. Tehát látogassák a családtagokat, telefonáljanak, küldjenek nekik ajándékot, és bátran menjenek kerítést javítani. Ma nagyobb szükség van a családra, mint valaha. Azt is szoktam mondani a jegyeseknek, hogy beszélgessenek boldog házaspárokkal. Keressenek olyan házaspárokat, akiknek 5-10-20 éve volt az esküvőjük, és figyeljenek, füleljenek, tanuljanak. Akinek sikerült végig menni ezen a rögös úton, jól ismeri a problémákat, és attól vagy azoktól hasznos tanáccsal szolgálhat ezekről. Azt is szoktam mondani, hogy keressenek jó jegyes felkészítést. Többen a távolság miatt szeretnék interneten digitális formában megoldani a jegyes oktatást. Ezt a COVID járvány alatt megtettük. Amerikától Európán át, akár itt a szomszéd háztömbig, Facebookon, Meeten, Messengeren, annyiféle módon tartottunk közösségi programot és felkészítést. Ma is előállnak olykor ezzel az igénnyel, különösen azok, akik külföldön dolgoznak. Én azonban erősen ajánlom nekik, hogy a személyes változatot próbálják. Végezzék el ott a jegyes oktatást azon a plébánián, annál a lelki pásztornál, ahol laknak. Hozzanak erről egy igazolást hozva, úgy tartsuk meg az esküvőt. A személyes felkészítés segít, hogy jobban megértsék a társas viselkedés mintákat, amelyeket általában a családból hozunk magunkkal, mégpedig jóval azelőtt, hogy a kapcsolatokban problémák jelentkeznének. A jó felkészítés a lehetséges konfliktus forrásokra is kitér, és megoldási javaslatokat is ad. Imádkozzanak közösen, és együtt járjanak templomba. Ez lesz a házasságuk alapja, szoktam nekik mondani ezt is. A közös ima erősíti összetartozásukat, és lehetővé teszi, hogy megnyissák egymás előtt szívüket, úgyhogy már is kezdjenek hozzá. Gondolkozzanak hosszú távon. Ami az esküvői kiadásokat illeti, csábítónak tetszik az egyedi készítésű menyasszonyi ruha, vagy egy drága gyűrű. Később azonban, amikor autó vagy lakásvásárlásra kerül sor, mindez komolytalannak tűnik. Az adósság is hatalmas feszültséget tud okozni a házasságban, tehát legyenek megfontoltak a vásárlásban is és az előkészületekben is. Azt tapasztalom, hogy ezekre a személyes, nekik szóló megközelítésekre nagy igényük van. Igazából mind a fényképész, mind a kozmetikus, a virágdíszítő és a vőfély, vagy a fotós, az éttermes arra figyel, hogy az a pillanat, amit az ifjú pár náluk tölt, vagy tőle igényel, az jól sikerüljön. Talán egyedül a lelkipásztor az, aki a hosszú távú eredményekre gondol akkor, amikor a jegyesekkel foglalkozik. Lehet, hogy még annál is tovább gondol, mint amire a fiatalok terveznek.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek fél órája című műsorunk szól. Ebben az erdélyi árvákat gondozó Magyar Ferences szerzetes Böjte Csaba a feltételek nélküli szeretetről szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallják. Majd az ökumené testvéregyházaink fél órája szól. Hajnali egy óra után a híreket követően Cseperedő című műsorunk szól. Ebben a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának titkárával, valamint Hág Flórával, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével. Ezután Sziluett című női magazinunk szól. A mai műsorban Kelemen Judit vállalkozó, coach, hivatásáról, valamint a személyiség fejlesztéséről mesél. Hajnali két óra után a híreket követően a Mit tegyek című műsorunk témája a mai fiatalok jövője a történelmi keresztény egyházakban. Ezután portréműsorunk a Közelkép szól, ebben Illés Györggyel beszélgetünk zarándoklatairól. Hajnali három óra után a híreket követően Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk szól, ebben az isaszegi Ave Maria kápolna történetét ismerhetik meg. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Hajnali négy órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Miután Jézus szenvedését megjövendölte, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment velük a hegyre imádkozni. Imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig hófehéren tündökölt. Olvasom a Lukács evangéliumban. A léleknek olykor abba kell hagynia önmaga vizsgálatát, s szemlélnie kell Istennek nagyságát és szépségét, így jobban rádöbben saját kicsinységére. Csak akkor vesszük észre igazán piszkos voltunkat, ha gyönyörködünk az ő tisztaságában. Ha velem összefortok és lelkem világít és ég bennetek, életemet, érzületemet osztjátok, az fog tetszeni nektek, ami nekem tetszik. Azt fogjátok akarni, amit én akarok. Pihegéstek az én lélegzetem, imátok az én vágyam lesz. Uram, ha igazán imádkozni tudnánk, életünk többé nem lenne kínokkal teli, és kétségbeesésünk nem lenne kilátástalan. Ha imádkozni tudnánk, megtanulnánk a világot a te szemeddel nézni, környezetünket és önmagunkat a te mértékeddel mérni. Ha imádkozni tudnánk, oldódna bennünk a bénult aggódás, mely ránk-ránk telepszik, valahányszor a világ jövőjének ködös homályába tekintünk. Uram, Ha imádkozni tudnánk, akkor kihallanánk hangodat a vélemény különbségek káoszából. Uram, taníts meg minket imádkozni, hogy mint gyermekeid tudjunk benned bízni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,